Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Az Isten tisztelet előtt szeretném néhány hírt is mondani. Az első az, hogy szeretném köszönetet mondnom mindenkinek, minden testvéremnek, aki buzgóan imádkoztak a családomért. Igen, személyes tapasztalatból mondhatom, hogy éreztem az imának hatalma. Minden országban, minden világban imádkoztak, nem csak itt Magyarországon, hanem mindenhol. És őszintén szólva, hogy Isten van hatalma gyógyítani. Bátor és bizalom adott nekem, hogy Istennek van képessége, van ereje gyógyítani. Nagyon nehéz állapot, és még mindig nem, vége az itt, tovább kell imádkozni, mert még nincs vége, de legalább van nagy remény, és hála Istennek. A szomboti iskola téma gondolatot szeretném folytatni a Krisztusnak áldozata kapcsán. Nekem ez egy régi Isten téma, ami mindig illő az én szívemben. Mindig szeretném erről beszélni, a Krisztusnak áldozatáról. Mert ez az a központ, a fő központ, ez az első dolog, az első fontos dolog, a legfontosabb dolog az életünkben keresztényként. És azért úgy mondtam, írtam, hogy a kereszt rejtélye. Valami általában az, hogy még nem teljesen értettünk a Krisztusnak áldozatát a számunkra, az itt még bűnben élünk. És ha jobban tudnánk érteni teljesen, akkor akkor jobban tudjunk fogadni a Krisztusnak, vagy hozzá fordulni és vele járni. Keresünk az alapíge. Az első Korintus beliekhez írt levélben, az második fejezetének második versében, Korintus beliekhez írt első levélben, 2:2. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig, mint megfeszítettről. Pál apostol, amikor érkezett Korintusba, látta, hogy a gyülekezetben viszály és versengés van, uralkodik a testvérek között a gyülekezetben. Erről lehet olvashatunk a Korintus beliek írt levében az első fejezetének, tizedik versig. Ez a verseny a viszály kapcsán, az itt lehet olvasni, miről van szó. Pál számára a legfontosabb a megfeszített Krisztus volt. Neki a legfontosabb dolog. És nekünk is így kell legyen. Mert amikor megérkezett a gyülekezetbe, és látta, hogy van ilyen verseny is, hogy valaki mondta, én nem vagyok a Páli, hanem a Pílus, minden, volt ilyen szakadás a gyülekezetben, valaki hát Rezingel János a legkedvenc ige hirdetőm, Zsuzsa néni az a jobb vagy. Ilyen volt ilyen szakadás a gyülekezetben, és volt olyan szakadás, hogy valaki magas, a legokosabb, vagy iskolázott ember jobb. Ilyen probléma volt akkor a gyülekezetben. De amikor Pál oda megérkezett, és látta, de neki nem ez a fontos. A fontos dolog számára az a Krisztus. Az Krisztusnak áldozatát, az a legfontosabb dolog neki. És szerintem nekünk is ezt kell érteni, hogy a gyülekezetünkben nem kell azzal fokozálni, hogy ki a legmagasabb, ki a legokosabb, hanem Krisztus a legkedvent ember köztünk. Nem kell mondani, hogy én fehér vagyok, fekete vagyok, cigány vagyok, magyar vagyok, angol beszélek, hanem egy ember vagyunk a Krisztus előtt. És a legfontosabb az, hogy Krisztus iránt meghalt irántunk. És dicsőséges, minden nap kell dicsíteni az ő nevét. Próbáljunk tovább lépni és érteni a Krisztus a keresztnek fontosságát a Bibliában. Keresünk a Galata levében 6. fejezetének 14. verse. Galata 6, 14. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedés sem, hanem a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Ez nagyon fontos. Az jó érdekes, a Pál neki semmi más érdekes, semmi más fontos, mint a Krisztus megfeszített a kereszten. Ez a legfontosabb neki. Most az időszakban mondhatjuk, hogy Pál egy professzor volt. Nagy hatalma, magas tudása van. De ezek a dolgok nem fontos neki. Hát én nekem van 3 diplomám, nekem van ilyen, és mindenki úgy szokta mondani, hát tudod, én vagyok ez. De ezek a dolgok nem fontos. Akár legyen 10 diplomád, ez nem a legfontosabb dolog, hanem az, hogy Krisztus meghalt értünk. Kedves testvéreim, azért vagyunk itt együtt, azért hogy Krisztus meghalt értünk. A Krisztus nélkül, a halála nélkül nem jöttem ide volna, nem találkoztunk egymás volna. A Krisztus miatt azért vagyunk itt, azért ismerünk egymást. És azért ez a legfontosabb dolog az életünkben, a keresztény közösségben. És ezt kell értenünk. Pál az is mondta, hogy másban dicsekedés sem, semmi más, ne legyen dicsekedés sem. Sokszor hallottam ilyen szó, kifejezés, hogy büszkék vagyok rád. Amikor egy kisfiú, vagy lány, vagy gyerek jó jegy kapt iskolában, azt mondtam, de büszkék vagyok rád. Semmi nem szabad mondani ilyen kifejezést. Semmiben nem szabad dicsekedni, vagy büszkék lenni, hanem inkább szoktam mondani a gyerekek, jó csinál, hát boldog vagyok, érted? De dicsekedés vagy a büszkék lenni valaki, valamiért nem szabad. Krisztus halála, igen, mint keresztény tudok mondani, büszke vagyok a Krisztusnak halála. Ez az a legbiztos dolog az életünkben. Nem szabad. Pál apostol is azt mondta, semmi más, ne legyen másban dicsekedés sem. Nem szabad. Nekünk, Jézusnak semmiben sem szabad dicsekednünk, és nem szabad semmire sem büszkéknek lennünk. Csak egyedül Krisztus keresztjében legyen a mi dicsekedésünk, mert abban találhatjuk meg a mi reménységünket és üdvösségünket. A másik dolgok a világban, akár a kislány, a gyermekünk, az unokánk nem marad állandó, és nem lehet benne bízni. Azért csak a Krisztusnak halála, abban lehet dicsekedni. Van egy jó idézet a Jézus élete című könyvben, ami Ellen White írta a kereszt kapcsán. Próbáljátok érteni, amikor beszélek a kereszt, nem maga a szimbolikus, nem a maga a fáról beszélnek, hanem a Krisztusnak áldozatáról. Mert vannak rengeteg tív, mint tanítás a keresztről, és nem erről szeretni beszélni, hanem maga a Krisztusnak áldozatáról. Ezt írja Ellen White a Krisztus életi című könyvben a 61 oldalán található. Jó tennénk, ha minden nap elmékednénk Krisztus életéről. Vegyük át pontról pontra. Képzeljünk el minden jelenetet, különösen a végsőkre, a végsőket. Ha így idézünk, értünk hozott nagy áldozatánál, benne való bizalmunk állandósul. Ez az az első fel, hogy benne, akkor lesz a bizalmunk az Istenbe állandósul. Szeretünk elmélyül, lelke mélyebben áthat bennünket. Ha üdvözülni akarunk, figyeljetek, ha üdvözülni akarunk, meg kell tanulnunk a bűnbánat és az alázat leckéjét a kereszt lábánál. Nagyon fontos naponta idő tölteni, olvasni a keresztről, a Krisztusnak áldozatáról. Sokszor nem figyelünk erre, és nem szoktunk foglalkozni a keresztről. Ellen White azt írja, hogy nagyon jó naponta erről olvasni, mert mindig akkor tartja a figyelmünket, akkor mindig, hogy az frissen marad a szívünket, a Krisztusnak áldozata a szívünkben. Nagyon fontos. Tovább, haladjunk tovább, és szeretném röviden beszélni a keresztnek, a kereszt története, rövid története a keresztről. A fonikusok a korszakunkban, a libanoni körülbelül 600-ban felfedezték fel a keresztet, és használták halál büntetésre. A keresztre feszítés az egyik legkegyetlenebb, legszörnyűbb és a legszégyenletesebb módja a halál büntetésnek. Különösen a gonosztevőknél használták. Azt kell értenünk, aláhúzva. Például a legrosszabb bűnösöknél, például a Bibliában a borobás, ez egyik a gonosztevő Bibliában, és a szökevény, a másik, a gonosztevők is a szökevényeknél alkalmazták. A föld megtiszteltetésének az érdekében. Szerintük szent a föld, és tiszteletre méltó. Szerintük. És nem szabad, akkor így nekik az a gonosztevők kivégzése a földön beszennyezi a földet. A föld szent, és nem szabad olyan ember meg kivégezni a földön. A gonosztevők kivégzése a földön beszennyezi a földet. Néhány évvel később a egyiptomiak átvették ezt a gyakorlatot a fonikusoktól, és az egyiptomiaktól a keresztre feszítés gyakorlata átkerült Rómába. A római birodalomban ugyanolyan célokra használták, mint a fonikusok. Mi a cél? Milyen célra használták? A legrosszabb gonosztevőkre és a szökevényekre használták. És pont olyan a cél, hogy használtak a romiak birodalomban. Na most megyünk tovább az ige hirdetés. Miről van szó? Keresünk a János evangéliumában a 19. fejezetének a 4. versétől 6. versig. János 19:4-6. Majd ismét kiminne Pilátus, és mondta nékik, ímé kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiminne azért Jézus tövis koronát és a bíbor köntöst viselve, és mondta nekik Pilátus, imho az ember, mikor ezért látják vala őt, a papi fejedemek és a szolgák kiáltozának, mondván, feszítsd meg, mondan nikik Pilátus, vigyétek el őt ti is, feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. Miről van szó Krisztust? A zsidók elhozta Krisztust a Roma birodalomba, és azt kért tőlük, hogy ő feszítse meg. De Pilátus látta, hogy nincs bűn benne. De most, akárha van bűn benne, a Krisztus azt kell érteni, mi volt, az milyen probléma, milyen bűn követett, milyen probléma volt. Miért kell hozni Jézus a Róma birodalomba? Igen, most nincs hatalmuk, kivégezni valakit, de van törvényük, amit mit kellett volna csinálni. De ezt próbáljunk érteni, miért, azért írtam a kereszt rejtélye. Megyünk tovább, és próbáljunk érteni az, hogy ha olvasunk a János 19, ahol olvastunk, de a 7. vers, azt kell érteni a kérdés, mivel vádolták a zsidók Jézust? Mit mondták, hogy csinált, Krisztus csinált? Mi volt a gond? Mi a probléma? Miért hozták Krisztus a Róma birodalomba? Miért? Ha olvasunk a 7. verse, pont ahol olvastunk a János 19, a 7. verse, az is akkor lehet érteni. Azt írja, felelnének néki a zsidók. Nékünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiával tette magát. Mivel vádolták a zsidók Jézust? Mivel? Az Isten káromlással vádolták Krisztust. Miért? A János evangéliumában 10. fejezetének 30. verse Krisztus mondta, hogy én és Atya egy vagyunk. És a Lukács evangéliumában is azt mondta, hogy Lukács evangéliumában a 5. fejezetének 24. verse azt mondta, hogy az emberfiának van hatalma gyógyítani, és szerintük nincs olyan embernek, akit van hatalma. Csak Istennek. Ez miatt mondták, hogy Krisztus, hogy ő az Isten káromló. Ez volt az Krisztusnak problémája, vagy a bűne. És emiatt hozták Krisztust a Róma birodalomba, hogy feszítsek. De a kérdés most, miért kell feszíteni a Krisztust? Miért kell ezt csinálni vele? Ahol olvastunk a 7. versben, azt mondták, Allához azt mondta szerint, mert mivel az, hogy nekünk törvényünk van. Próbáljátok érteni, hogy ezek a farizeusok nagyon okos emberek, nagy tudásuk van a Bibliában. Rendesen tudják olvasni, tudnak minden a Bibliában. Tudják, hogy kell írni, és az a kérdés, mi ez a törvény? Melyik törvényről van szó? Miről beszélnek? Van törvényünk. Próbáljunk most írni, keresünk a Bibliában, miről van szó, amikor mondták, hogy van törvényünk. Ha keresünk a Mózes könyvében, A Mózes harmadik könyvében a 24. fejezetének 16 verse. Mózes harmadik könyvében a 24. fejezetének 16 verse. Azt írja, és aki szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon. Köveze azt adjon az egész gyülekezet, akár jövevény, akár benszülött, ha szidalmazza az Úrnak nevét. A János evangéliumában a 19. fejezetének 7. versében erre az törvényre utalták. Hogy, és mit kellett volna csinálni? Aki mondja, ha valaki Isten káromló, mit kellett volna tenni? A törvényük, amit mondták, van törvényünk. A törvényük szerint mi kellett volna csinálni? Szerint az kellett volna, hogy kövezzék Krisztust. Ez a törvény. És ez alkalmazták nem csak a Krisztus, amikor István is, ez is volt vele, megköveztek őt. És akkor Krisztus miért nem csinálták az? Miért nem kérte, hogy, hogy nem követek őt? Nem, és hozták a Romába, hogy a keresztre feszíteni. Miért csinálták ezt? Azért mondtam, hogy ez az a kereszt rejtélye. És próbáljunk együtt érteni a Bibliában, miért csinálták ezt. Krisztust, ő a farizeusok szerint, ő egy Isten káromló, és szerintük meg kell feszíteni. De a törvény szerint meg kellett volna kövezni őt. Nem keresztre kell feszíteni, kellett volna. Kedves testvéreim, itt van a kereszt rejtélye. Keresünk a Mózes 5. fejezetének a 24. fejezet, bocsánat, a Mózes 5. könyvében a 24. fejezetének 22-23-ig. Próbáljunk most érteni, miért akarták feszíteni Krisztust. Azt írja, akkor az ő városának minden ember kövezze meg azt, hogy meghalljon. Így tisztítsd ki közeled a gonoszt, és az egész ízre hallja meg, és félje. Figyeljetek most, ha valakiben halálos ítéletre való bűn van, és megüllik, és felakasztatod azt a fára, ne maradjon éje az ő holttestet a fán, hanem temest el azt még az a napon, mert aláhúzva átkozott Isten előtt, aki fán függ, és meg ne feltisztessed azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad néked örökségül. Itt van a keresztnek rejtélye. Átkozott Isten előtt, aki fán főg. Törvény kicsit történet ezzel kapcsán. Az Izrael népe, ha valaki követ egy bűnt, volt akkor lehetősége a bírák előtt menni és kérni a bocsánatot. És ha megkapott olyan bocsánat, van olyan lehetőség, hogy nem kell most a fára feszíteni, hanem más halálbüntet is kap. És ez volt az Izrael népében, de Krisztus nem volt olyan lehetősége, hanem elvittek ő a Rómába. De miért csinálták ezt? Mert átkozott Isten előtt. De most, mert átkozott Isten előtt, aki függ, a fán függ, ez az, amit értek, olvastak, tudják a farizeusok, hogy ez van olyan törvény. A farizeusok azt akarták, hogy Isten átkozza meg a fiát. A következő kérdés az lenne, mit jelent az Isten átka? Mit jelent, ha valaki Isten átka? Nálunk Afrikában valami, amikor valaki ilyen átkozott a fiát, vagy a lány, vagy mindig nagy hatalma van. Valaki, nem tudom, félnek az emberek, amikor mondta, hát átkozom, igen, mindig, hát bocsánat, mennek kérni a bocsánatot, mert van nagy hatalma. De, akkor, de ez csak ember ilyen átka. De most az Isten átka, mit jelent az Isten átka? Ugye, ez is ez, ami nagyon-nagyon fontos, mert aki átkozott Isten előtt, figyeljetek, annak nincs reménye az üdvösségre. Nincs reménye az üdvösségre. A farizeusok annyira utáltak Krisztus, hogy nem akarták, hogy üdvözöljön, vagy részesüljön az örök életben. Mert tudták, mit kellett volna csinálni. Mit kell vinni őt a Róma birodalomba. De nem akar Krisztus, hogy részesüljön az örök életben. Azért akarták a keresztre feszíteni. Mert ha ki a fán függ átkozott Isten előtt, annak nincs remény az üdvösségre. Nem akarták Krisztus, hogy üdvözöljön. De a kérdés az lenne, Isten tette-e átkozottá egyszülött fiát? Ez a kérdés. Szerintetek Isten átkozott az ő egyedül fiát? A Galata levélben a 3. fejezetének 13 találhatunk a választ. Galata 3, 13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átóká aláhúzva lévén éretünk, mert meg van írva, átkozott minden, aki fán függ. Vissza az 5. Mózes könyvében utalva, itt van a Bibliában. Krisztust, igen, átkozott, Isten átkozta az ő egyetlen fiát miattunk. Ezt próbáljátok érteni, hogy volt Krisztusnak van egy szülőt fia, és miattam hajlandó volt, számos helyen lehet olvasni a Bibliában, Isten hajlandó, például a Ezsás könyvében 53, hogy Isten átkozta a fiát miattunk. Ez nehéz megérteni. Miért? Mert az összes világ bűne rajta volt. És azért átkozta őt, Krisztus, az Isten miattunk. Melyik halált készült elszenvedni Krisztus, milyen fajta halálban részesült a Krisztust? Olvasunk a zsidókhoz írt levélben a 2. fejezetének 9. verse, 2:9, azt írja, hogy azt azonban látjunk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kevésbé tetett az angyaloknál, a halál elszenvedésért dicsősége és tisztessége koronáztatott meg, aláhúzva, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mindenki. Mire van szó? Az nem jelent, hogy most nem fogunk meghalni. Ha valaki ma lehet meghalni, de itt azt mondja, hogy mindenkiért. Akkor most is kell érteni, hogy nem az első haláról van szó, hanem a második haláról van szó. Krisztus meghalt értünk, nem az első halál, hanem a második. És ezt kell érteni, hogy ha valaki most, hát lehet baleset, bármely pillanat, lehet most egy percben valaki meg lehet halni, de az az első halál, de nem ilyen részesült Krisztusban, nem ezt ilyen a halálban részesült, hanem a második halál. És az jelent, hogy Krisztus átkozott, de hogy az édesapa, az Isten átkozta őt miattunk. Szeret, mert ezt kell megérteni, hogy milyen szeret. Nagyon Isten nagyon-nagyon szeret bennünket. Ez nagyon fáj a szívem, amit mindig teljesen értettem, amit Isten tett irántunk, és pedig mi nem élünk, mint a Krisztusnak gyermekei naponta. Tudod, milyen fáj, amikor egy asszony teljes szívvel szeret az ő férjét. Teljes szívvel szeret az ő férjét, és az ő férje pedig csal. Nagyon-nagyon fáj mind. És ez próbálja tenni az Isten, aki teljes szívvel szeret bennünket. És hajlandó, nem csak hajlandó, de teljes szívvel adott nekünk az ő egyszülött fiát. És pedig mi csalunk, naponta nem élünk az ő parancsolata szerint. Megyünk tovább. A Krisztus az Isten kegyelméből a második halál ízlelt meg mindannyiunkért. Mi a sor, próbálj most érteni, mi a sorsa azoknak, akiknek a második halálba lesz részük. A Jelenések könyvében, a 24. fejezetének a 8. verse, Jelenések könyvében, 21:8. A gyáváknak pedig, és a hitetlennek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és báványimádoknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tőze és kénköve égő tóban lesz, ami a második halál. Kedves testvéreim, a Jézus olyan nagyon szeret bennünket, hogy nem akarja, hogy bárki a kárhozott állapotba kerüljön. Amikor Krisztus a Getsemani kertben volt, tisztában volt vele, hogy milyen halál vár rá. Ezért gyötrödött a lelke, és mondta, Abba, Atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Egész Bibliában lehet olvasni, nincs olyan, ahol a Biblia óta hasonlítja a halál, mint a pohár. A Bibliában csak itt volt, ahol volt ilyen Biblia hasonlított a halál, mint a pohár. Ez jelent, ez nem más halál, mert Bibliában a halál olyan, mint a óvas állapotban van valaki. De ez a halál, pohár, az a második halál. Krisztus tűta előtt, milyen halál vár el. Hogy azt kell érteni, hogy amikor valaki, aki második halálban részesült, annak nincs remény, üdvösség. Mert a Krisztus az Istennek átka van rajta. Annak nincs üdvösség, annak nincs remény üdvösségre. És pont olyan volt a Krisztus, mert írtunk, hogy a bűnünk rajta van. Kedves testvéreim, ezért próbálom mindig, van lehetőségem naponta tudnom erről beszélni. Mert nagyon fontos érteni, mert ez a legfontosabb dolog a kereszténységben. Ha nem tudjunk érteni a Krisztusnak szerete irántunk, akkor nem tudjunk mi szívvel szolgálni és kiviselni őt. A Krisztust, a Jézus Krisztus eltökélt szívvel járt a keresztfa halálig. A félelem miatt nem fordult vissza. Értetek? Ő tudta, hogy mi vár el, de nem mondhat, a félelem miatt visszafordulok. Tud, hogy milyen probléma van, milyen szenvedés vár el, de az nem fordult vissza a félelem miatt. És nekünk általában az üldözés miatt, a probléma, a szenvedés, a szegénység miatt általában fordulunk Krisztustől. Hát nekem nincs pénzem, nekem nincs a munkám, nekem nincs a családom, nekem nincs a gyermekem. Hát és emiatt fordulnak az emberek Istentől. De Isten Krisztus nem csinált az, nem mondta, hát tudom, hogy lesz a szenvedés, nincs nagy probléma, de ezért akkor én megyek vissza. De nem. Ez nagy, nagy szeretet irántunk. És ez kell naponta, ebben kell emlékedni naponta, és jobban érteni. De a kereszt félelem, a kereszten félelemből kiállta. A Márk evangéliumában a 15. fejezetének 34, az, hogy a kiáltó Eloi, Eloi, lama sabatani, ami megmagyarázva, annyi, mint én Istenem, Istenem, miért hagyja-e engem? Krisztus fét azért mondta, hogy miért hagytál-e engem, mivel Krisztus átkozott volt. Figyelj, érted, hogy átkozott volt. És tudja, hogy ha most meghal, nem lehet üdvözlőni, nem lehet feltámadni, és nem lehet üdvözlőni. Akkor az a vége az élet. Azt szoktam mondani, én tudok valakiért meghalni. Tudok a kedves feleségem, vagy a család, bárkinek, aki szerek, tudok valakiért meghalni. Csak egy feltétele. Ha van olyan, hogy oké, majd üdvözülni fogok. Hát ez lehet. Hát tudom, hogy nehéz, de ezt tudok tenni, hogy ha lesz, ha van reménye, hogy majd üdvözülni fogok, akkor igen. De azt, hogy meghallok valakiért, hogy vége, nincs remény az üdvösségre, ezt sajnos nem csinálok. De Krisztus tudta ezt. És azért nagyon fáj a szíve, hogy nem fog üdvözülni. És tovább, mert a farizeusok nem akar, hogy üdvözöljön. És ez kell érteni, hogy a Krisztus milyen szeretet. És ez általában nem rendesen, teljesen értünk a szívünkben, azért még így élünk, mint keresztények. Kiabált, félelemből, félt, Krisztust félt. Valaki mondta, félt a Krisztus? Igen, félt. Ember volt. És látta, mit vár el. És azért kiabált. Ez az, hogy azt mondta, hogy miért hagyjál-e engemet. Angol szóban van két magyar minden csak egy szó van, hagyni. Nincs olyan, angol van két szó, to leave és to abandon. Magyar minden csak elhagyni, hagyni, nincs két szó, ez a kifejezés. A szó to leave az, hogy itt van az én Bibliám. Ha itt hagyom ezt a Bibliát, ami angol mint jelent leave, az jelent, hogy majd jövök érte. Mert I leave it here. Az, hogy itt hagyom, és majd jövök érte. De a másik kivezés, amit Krisztus használt a Bibliában, az angol abandon. És az jelent, abandon, az jelent, ha itt hagyom ezt, nem jövök érte véglegesen, mondjuk I abandon my house, hogy ott hagyom a házam, soha nem megyek vissza. És ez a szó használta Krisztus, hogy miért hagyjál el engem. Mert tudta, hogy most a Krisztus, Isten nem jön, de hogy visszafordul teljesen tőle a bűn miatt. És azért félt. Miről van szó? Az mindenki tudjunk, hogy majd lesz üdvözés. A keresztények, mindenki, hát szoktam mondani, majd, hát jó lesz minden, az Isten segítségével, hát minden rendben. A kedves testvéreim, nagyon nehéz lesz az üdvözés, és ha most nincs hitünk Istenben. Milyen hit van Krisztusnak, és pedig a kereszten fájt, a szíve is félt, és nekünk is, ha nincs elég jó kapcsolatunk Krisztusban, ha nincs hitünk a Krisztusban elég most, amikor jön a üdvözés, akkor nem fogunk átadósak maradni. Azért most kell építeni egy jó kapcsolatot Krisztussal, hogy amikor jön az üdvözés, akkor tudjunk átadósak maradni. Krisztus fájt, a szíve is kiabált, mert félt, hogy nem fog üdvözölni. És nekünk ez is fontos érteni, hogy Krisztus bárfélt, ez is nagyon jó, Krisztus bárfélt, hogy mivel Krisztus bárfélt, hogy van, hogy nem fog üdvözölni, de mindig, hogy de van hite Istenben. Nem félt. De ezt kell érteni, hogy az atyá el kellett fordulnia tőle, az atyának el kellett fordulnia tőle, mert nincs közösség a világosság és sötétség között. Nincs. Azért a Isten elfordult tőle a kereszten, mert rajta volt az összes világ bűne és Isten nincs kapcsolata a bűn között. Nincs közösség a világosság és bűn között. Krisztust egyedül szenvedt a kereszten. Nem volt senkije segíteni. Próbáljunk ezt érteni. Nem csak elméletileg, nem csak érzelmileg, hanem igaz, hogy tudjunk ezt teljesen, teljes szíve érteni. Hát van olyan testvér, a gyülekezetben, Nigériában, nem tudom, hogy itt vannak, amikor a keresztről beszélek, szokták sírni, és kiabán sírni, hát hogy Krisztus, hát ez nem, ez csak érzelem, mert a sírás után hazamennek, és tovább élnek a bűnben. Ez nem arról van szó. De ha tudnánk a teljes szíve érteni, miről van szó, hogy Krisztus milyen szenvedésen ment át, keresztül ment, és akkor lehet érteni, az cselekedetünkben lehet. Látható majd a viselkedésünkben. A félelem kapcsán idézünk Ellen White az Krisztus Jézus életi című könyvében a 661 oldalon található. Mert sokan mondták, hát Krisztus nem félt, hát ez nem igaz, de igen, Ellen White azt is írja, hogy Sátán kegyetlen kísértéseivel kínoszta meg Jézus szívét. Az üdvözítő nem tudott átlátni a sírkamrát elzáró kövön. Egyetlen biztató reménysugarat sem látott, hogy majd győztesként jön elő a sírből. És semmi biztosíték nem volt arra, hogy az atya elfogadja az áldozatát. Krisztus attól félt, hogy a bűn oly súlyos Isten szemében, hogy örökre elszakítja őt az atyától. Félt, mert nem tört. Hogy mi lett, nem tudta az eredmény mi lett. Krisztus azt a lelkiként érezte, amit a bűnösök éreznek majd, amikor az érgalom nem könyörög többi a bűnös emberi nemzetségért. A bűnnek ez az érezte volt, az, amely az atya haragját Krisztusra, az ember helyettesére öntötte ki, ami oly keserűvé tette azt a poharat, amit kivolt, és összetörte Isten fiának a szívét. Az Ellen White írása szerint Krisztus félt, mert nem látta az a halál az áldozatának, hogy Isten majd elfogadja az ő halála. Bár, de ezt kell érteni, hogy bár Krisztus félt, mivel nem látott egyetlen biztos reményszugarat sem, mégis tudta, hogy az atyában mindig megbízhat. Azért mondta, atyám, a te kezeiben teszem le az én lelkemet. Ez nagyon jó. Kedves testvéreim, nekünk is mindig bíznunk kell Istenben. Mikor az életünkben minden reménytelennek és bizonytalannak tűnik, nem szabad elfelednünk, hogy mindig megbízható, kegyelmes Istenünk van. Nem kell félni, hát minden nem megy, ahol kell megy. Nem jó probléma, nagyon van nagy gond, nagyon van nagy probléma, betegség. Nem kell félni, amikor nem látunk a jövő, mi lesz? Nem kell félni, mert az Isten van remény. Amikor ott voltam a kórházban, háló Istennek, azt mondtam neked, amikor az nap, amikor elvittem a feleségem a kórházba, és ott látták, hogy a vére minden csünket, a kórház, az orvos mondta, hogy holnap, pár óra múlva, ha nem műtettünk, ha nem csináltak, akkor vége. De még mindig a feleségem kapaszkodott hírbe, ezt mondta, nem lesz probléma. Hát miről van szó az, hogy akár amikor nem látunk a remény, amikor nincs minden sötétség, minden sötét, akkor is kell bízni, kapaszkodni Istenben. Az ő ígéreteiben kell kapaszkodni, mert nála nincs csalódás. Krisztus, ez a jó tanulás, ez a jó, jó példa nekünk, nekik, igen, tudom, hogy most jön a halál, ilyen halál, ami nincs udvosség, ami nem fogok feltámadni. Krisztus, bárha olvasunk a Bibliában, számos helyen mondta, hogy én 3 nap után fogok feltámadni, de most, amikor probléma került, nem látta ezt az a remény. Most nagyon fájt, de tudta korábban, ahogy most mi is mondhatjuk, hát majd jó lesz, tudom, mi van, olvasom minden, az ellengolt könyvvel, tudom, mit kell tenni, és milyen lépéseket kell követni, de akkor, amikor jön a nehézség, akkor lehet mondani, igen, hitben vagyunk. És most van időnk ellenőrizni a szívünket. Nézni a lépésünket naponta, jó helyen vagyunk. Mert jön az üdvösség, jön az üdvözés, jön a nehézségi időszak, mint a Krisztusnak neki volt, de azt mondta, az ő kezeiben tehetjünk, tehetem az életem, akkor mi is az ő kezében tehetjünk a mi életünket. Mert ott mindig benne lehet bízhatunk. Ő az egyetlen biztos menedékünket. Az, hogy valaki hő keresztény-e, nem akkor derül ki, amikor minden jól megy. Hát, minden jól megy, mindenki jó keresztények, szép ruhában megyünk a gyülekezetbe, imádkozunk, énekelünk, hallgatunk igehédet is, minden szépen, minden jól megy. Nem akkor lehet mondani, hát egy jó keresztény ez. Nem. Ellenkezőleg a nehézségek és próbák időszakban. Akkor lehet mondani, igen, ő egy jó keresztény. És ahhoz, hogy teljesen ismételni, hogy akkor tudjunk hátrosak maradni az nehéz időszakban, ha van jó kapcsolatunk Krisztussal naponta. És azért nagyon fontos Krisztussal járni naponta, mert így lehet erősíteni a hitünket Isten Krisztusban. Mi az ige hirdetésének a lényege zárásként? A lényeg azért beszélnek erről, mert hogy jobban értsünk a Krisztus áldozatának nagyságát, és hogy életünk jobban értékeljünk őt. Ez az ige hirdetésének lényege. Hogy menjünk haza, és próbáljunk újra átnézni, olvasni, vizsgálni a Bibliánk, érteni az Krisztusnak áldozatának nagyságát. És ha ezt tudnánk jobban érteni, akkor a viselkedésük, akkor életünk minden más lesz. Jobban fogunk fordulni Krisztushoz. Jobban fogunk vele járni, és élni naponta az ő minden utasítása szerint. Ezért beszélek erről. A tanítványai, a Krisztus tanítványai között azért létezett versengés, mert akkor még nem értették meg a Krisztusnak áldozatát. Olvasunk a Lukács evangéliumában 22 fejezetének a 23. Volt a versengés a tanítványok között, ki lesz az első, ki lesz a legjobb. Ez volt a problémájuk. De miért? Akkor még nem értetek a Krisztusnak áldozatát. Mit jelent? És Péter is 3-szor megtagadta az ő jó mesterét. Mert még nem értette meg nem értette teljes mértékében a Krisztus szeretetét saját számára. De a Krisztus halála után a tanítványok megértették a kereszt rejtélyét. Értették ez, és később a Biblia szerint mindannyian hátrosak maradtak kereszt egészen halálig. És sokan az mártírként halták. És áldozatok voltak. Mert amikor megértetik a Krisztusnak áldozata, a rejtélyét, és az a Biblia szerint árosak voltak. És ez jó lenne, ha mi is ezt tudnánk, ezt érteni, és árosak maradni az halálunkig. És ez az ige hirdetésének a lényeg, a célja. Mi is árosak maradhatunk, mind halálig, ha ma jobban megértjük a Krisztus személyesen, írtunk hozott áldozatot. Személyesen, nem közösen, hanem személyesen. Mit jelent nekem a Krisztusnak áldozata? Ha személyesen tudjunk ez érteni, az utolsó kérdés az, hogy de ha Krisztus igazán második halálá halt meg, akkor miért támadhat fel? Ez mert ellentmond, mert második halál részesült, és annak nincs második, nincs feltámadás. Ha feltámadnak, és nincsenek reménység, vagy üdvösség, akkor Krisztus miért? Igen, de aki Krisztusban meghalt, fognak feltámadni az Úruk életbe, de akik a bűnben haltak, nem fognak üdvösségre támadni. Akkor Krisztus miért történt ez? Ha olvasunk a János evangéliumában a 12. fejezetének 12-31, a Biblia azt írja, hogy most van e világnak kárhoztatása, most vetetik ki a világ fejedelme. Kiről van szó? A sátán. Kedves testvéreim, a sátán a bűn, amikor még a mennyen volt, és kiküldte a bűn miatt, azóta, amikor elkövetett bűn, azóta mindig volt lehetősége a megtérésre. Akár, amikor Krisztus itt volt a Föld, mindig volt lehetősége megtérni, volt lehetősége. De amikor Krisztus a kereszten halt meg, a lehetősége megszűnt. A sátánnak nincs más lehetősége megtérni, és nem lesz más ítélet. Vége van az úgy ítélete, mert majd a kárhozott állapotba kerül. Miért? Mert a sátánra, akkor azt kell érteni, miért támad fel? A Krisztus halál után bezáradott a sátán számára üdvösség altalja, sátánra, mint a bűn kezdeményezőjére került Isten átka. Mert a sátán ő az a bűn kezdeményező, és rajta van most az Istennek átka. És azok, akik elutasítják az Istennek kegyelmet. Istennek van kegyelme, és most kér mindannyiunk, hogy forduljunk hozzá, és van lehetőségünk üdvözölni. De ha elutasítjuk, ha tagadjunk az Istennek kegyelme, majd szenvednünk, olyan azok ember fognak szenvedni a sátán együtt. Az Isten, a Krisztus nem ő a bűn kezdeményezője, és az itt neke rajta nincs a bűn, hanem a sátánra. És ha olvasunk a Zsoltárok könyvében a 16. fejezetének a 10. verse, azt mondja, mert nem hagy a lelkem. Ez volt a jövendőlés, el van jövendőlt a Bibliában. Mert nem hagy lelkemet a Sióban, nem enged, hogy a te szented rondást lásson. Isten mindig benne lehet bízni. Kedves testvéreim, az Isten tisztelet vége az, hogy a zsidók, a farizeusok nem akarták a Krisztus, hogy üdvözöljön. Azért elvitte őt a Rómában. És nekünk is most van lehetőségünk, mert valaki halt értünk a második halál. Azért, ha Krisztusban hallunk, akkor nem lesz a második halál. Az vége. De ha most nem fogadjunk a Krisztusnak a halál, a második halál, akkor lesz a második halál. És azt kívánom, hogy Isten segíts bennünket, hogy nézzünk az életünket, és próbálni az érten naponta ellenőrizni a szívünket. Mi az, amit csinálok, ami nem jó, ami nem tud, aki nem lehet viszonyozni, amit az Istennek szeretett irántunk. Nekem is nagyon fáj a szívem, mert szoktam nézni az életem, és látom, olyan ennyire szeret engem a Jézust, és nekem olyan ilyen élet élek. Nem vagyok olyan hálások, elég hálás. Nem élek olyan élet, amit Isten vár tőle. Pedig nagyon-nagyon szeret engem az Isten. Nekem is általában szoktam sírni emiatt. És nekünk is ezt kell nézni a szívünket, nem csak sírni, hanem azt kell érteni, hogy Isten szeret minket. Nem csak a Jézus, mert sokszor beszélünk a Krisztusra, hanem Isten és a Jézus együtt szeret minket. És azt akarja, hogy csak éljünk az ő parancsolata szerint, az ő utasítása szerint, naponta, mint a farizeusok, mint az a Krisztusnak tanítványai, aki megértettek a Krisztusnak szeretete, vagy az ő áldozata irántuk, és nagy szívvel fordultak Krisztushoz, és vele voltak. Nem csak voltak, hanem szolgáltak őt az életük végig. És azt kívánom, hogy Isten segíts bennünket, mert ebben a világban, ahol élünk most, sok minden van, ami elvisz az a mi figyelmünket. Sok minden probléma, nehézség vannak mindenhol, és általában nincs időnk foglalkozni a Bibliával, nincs időnk tanulmányozni a Bibliát, nincs időnk szolgálni Istennek. De akkor is kell érteni, hogy valaki írtunk. Hajlandó volt halni a második halál, hogy ne legyen neki üdvösség. És ez, ha meg tudnánk érteni, akkor az életünk más lesz. Akkor, ahol viselkedünk, amikor beszélünk a tettünkben, a cselekedünkben, a beszédünkben más lesz. Akkor, aki lát bennünket, azon lehet mondani, hogy Krisztussal voltál. És ez legyen a mi vágy, a szívvágyunk, hogy valaki, aki láss bennünket, tudja mondani, hogy de Krisztus vagy, keresztény vagy, mert cselekedetünk olyan lesz, mint a keresztény, mert Krisztus, mint a Krisztus cselekedete. És ez legyen a szívvágyunk naponta, és igen, az ember erővel lehetetlen. És azt kívánom, hogy Isten adjon nekünk erő és képesség naponta ebben a bűnös világban élni az ő parancsolata, az ő utasítása szerint. És hogy tudjunk mutatni a világban élő emberek, hogy a Krisztussal járunk. És így által tudjunk hirdetni az örömhírt. És végül akkor az ő a második, amikor eljön a második eljövetelekor, akkor vele fogunk uralkodni az újját teremtett földön. Isten legyen veletek, és velem mindannyiunkkal. Ámen. Drága mennyi atyánk, minden ható Istenünk, szent vagy, drága mennyi atyánk. Hála szíve, dicsérete fordulunk hozzád, mert megint lehetőséget adtál a Biblia tanulmányozására és elmékedésére. Köszönjük szépen, hogy mindig azzal foglalkozzal, hogy üdvösségre kerüljünk. Kérjünk, hogy bocsáss minden bűneink, és segíts bennünket, hogy veled járjunk napról napra. Segíts, hogy a hitben maradjunk. Segíts, hogy a sátán el ne hitessen bennünket. Kérjünk, hogy légy minden testvérünkkel, minden országban. Segíts, hogy mind anyunk együtt tudjunk szolgálni és kiviselni téged az életünk végig. Drága mennyi atyánk, minden jel mutat, hogy jön hamar az üdvözés. És csak azok, akik hitben vannak, tudnak áldottak maradni. És kérünk, hogy
Tedd szilárddá a hitünket, segít, hogy ilyen nagyra nőjön a hitünket a benned, hogy tudjunk veled járni, és hogy áhatottak maradjunk mindvégig. Gyengik vagyunk, maga tehetetlennek vagyunk, nincs képességünket, azért kérünk, hogy add nekünk erőt, a felülről jövő erőt, hogy naponta a félelem ellenére, a nehézségek ellenére, a betegség ellenére, minden probléma ellenére, hogy veled forduljunk, hiszen hozzád forduljunk. És kérünk, hogy segíts azok a testvérünk, azok, akik szenvednek a kórházban, vagy saját házukban, nálad van a legjobb gyógyítás. És kérünk, hogy légy velük, gyógyít őket, hogy tudjanak hálaadást adni, hogy tudjanak énekelni, dicsíteni a te nevedet. Drága mennyei atyánk, kérünk, hogy légy minden gyülekezetünk, ahol vannak szakadás, ahol vannak versengés, segíts, hogy mindannyiunk tudjunk érteni, hogy a legfontosabb és a legértékesebb dolog az életünkben az a kereszt, a Krisztusnak áldozata. Köszönjük szépen, hogy szóltál hozzánk. De az az erő, ami kell, hogy tudjunk beteljesíteni, amit tanítottál bennünket, nincs. Azért kérünk, hogy add nekünk az erőt, hogy tudjunk betartani mindent, amit tanítottál bennünket. Drága mennyei atyánk, arra vágyunk, hogy egy nap, hogy tudjunk veled ünnepelni a szombatnap az újjáteremtett földön. Ez legyen a szívvágyunk, és ez legyen a lehetőségünk. Köszönjük szépen, hogy hallgattál mánkat. A Krisztus nevében kértünk. Amen. Amen.